Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
A világ legfontosabb filmes seregszemléiről, köztük Cannes-ból, Velencéből, Locarno-ból és a Berlinale-ról érkező alkotásokkal várja a közönséget a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Az idei nemzetközi versenyprogramot 5 tematikus blokkba rendezve mutatják be május 28-a és június 3-a között Budapesten. Több mint 5000 nevezés érkezett, ezekből állt össze az 5 versenyblokk, amelyek animációkat, társadalmi drámákat, kísérleti filmek, fekete komédiákat és szerzői alkotásokat vonultatnak fel. Az alkotások érzékenyen reagálnak a kortárs társadalmi és személyes konfliktusokra, miközben formailag is rendkívül változatosak. A kézzel festett animációtól az egysnittes drámán át a szürreális filmkísérletekig sokféle megközelítés jelenik meg. A nemzetközi versenyprogramot idén Dragomán György író, Fekete Giorgio zenész, Grillus Dorka színművész és Indigo, azaz Halász Emese énekes dalszerző válogatta. Az 5. blokkot pedig a fesztivál csapata állította össze. A Friss Hús Budapesti Nemzetközi Rövidfilmfesztivál idén is szakmai programokkal, workshopokkal és közönségtalálkozókkal egészül ki. A versenyprogramok győzteseit június 3-án hirdetik ki.
Sziget Fesztivál.
6 órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagy színpadról az idei Sziget Fesztivál -1. napján augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy 150 hazai előadó zenekar fog játszani élőben. Gerendai Károly, a Sziget alapítója elmondta, hogy bár Bródy János korábban bejelentette, hogy az idén április 11-én a Sportarénában tartott fellépése után hasonló nagyszabású koncertet már nem akar adni, egy egyszeri, különleges alkalom segítségével beszeretnék mutatni, hogy kinek mit jelent Bródy János, illetve az ő dalai. A szakma, a Praja nagyja ott lesz a rendezvényen. A program során felcsendülnek a legnagyobb slágerek az Illéstől és a Fonográftól kezdve, az István a király dalain át, egészen Bródy szóló karrierjének szerzeményeiig, valamint azok a számok is, amelyeket másoknak írt. A koncert folyam rendezője Novák Péter, zenei producere Závodi Gábor. A fellépők között lesz mások mellett Szörényi Levente, Kont Zsuzsa, Halász Judit, Tolcs Vai László, Presser Gábor, Charlie, Lovasi András, Betonhofi, Jude Law és Azaria is. Bródy János elmondta, hogy ő maga a koncert utolsó 45 percében lesz a színpadon, ahol számos vendég fogja kiegészíteni. A végén a fináléban közösen a nap valamennyi fellépőjével, köztük a Szuperár gyerekkórussal közösen fogják elénekelni a Mindannyian mások vagyunk című dalt. A Bródy dalok napján színpadra lép még a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, a Carson Coma, Csemer Bogi, a Csík zenekar, Deák Bél Gyula, Döbrösi Laura, Feke Pál, Földes László Hobó, Fullajtár Andrea, Gerendás Péter, Gubik Petra, Gypsy, Jamal, Hernádi Judit, a Hiperkarma, Hrutka Róbert, az Ivan and the Parasol, Járai Márk, Kis Tibi, Lábas Viki, Müller Péter, Sziámi, az Örkény színészei, Paja Bea, Péter Bence, Péterfi Bori, Radnai Csilla, Szena, Tarján Zsófi, Törőcsik Franciska és a Well Hello is. A Bródy dalok napjából egy várhatóan egyórás film is készül, amelyet az RTL Klubon láthat majd a közönség.
Fesztivál.
Kovács Kati, Mujahid Zoltán és a Gruppen Swing zenekar, valamint Pál István Szalonna is fellép a Várkert Festen, amely a zenei programok mellett vezetett sétákkal, gyerekprogramokkal és népzenei produkciókkal nyitja meg a Várkert Bazár nyári szezonját, mégpedig június 6-án és 7-én jazz koncerttel, naplementés DJ-szettekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár fesztiválja, mondta Sikota Krisztina, a várkapitányság vezérigazgató helyettese. Kiemelte, hogy 3. alkalommal rendezik meg a Várkert Festet, amelyre idén is változatos családi programokkal, többek közt az Eszterlánc együttes zenés, bábos koncertjével, a Csupa Csoda Vándor játszótérrel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülnek.
Esemény.
Június 7-én tartja Liszt Piknik elnevezésű szabadtéri nyílt napját a Zeneakadémia. Az eseményen többek között neves művészek és növendékek koncertjei, továbbá gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket a felsőoktatási intézmény épülete előtt a Liszt Ferenc téren. Az ingyenes nyílt napon a zenei műsorszámok között lesz kárpát-medencei vonós népzene, fúvós, ütős, jazz és énekes növendékek fellépése is. A sokszínű, több korszak muzsikáját bemutató műsorban Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is elhangzanak. A neves fellépők között lesz Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora, valamint Balázs János zongoraművész, Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter csellóművész és Simon Izabella kamaraformációja. A gyermekeket a Liszt Kukacok Akadémiája és foglalkozások is várják. A szabadtéri események műsorvezetője Magyar Bálint színész lesz.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Az egykori Pannónia területén elhelyezkedő Balatonnál Galerius több forrás szerint biztosan megfordult. Az ő nevéhez fűződnek a tó körüli, első szabályozási munkák, valamint római lelőhelyek a mai napig fellelhetők a Balaton környékén, például Fenékpusztán. A Balaton ismert formája is a rómaiakhoz köthető. Írásos források bizonyítják, hogy Galerius császár uralkodása idején, a harmadik század végén annyira megemelkedett a Balaton vízszintje, hogy elárasztotta a parti földeket és a villákat. Ezért a császár csatornát ásatott, hogy legyen útja eltávozni a vízfeleslegnek. Ez volt a mai Sió csatorna előzménye. Érdekesség, hogy a római korban a Balaton vízszintje jóval alacsonyabb volt, mint most. De a víz által borított terület kiterjedtebb és szélesebb volt. Víz alatt állt a Kis-Balaton, a Tapolcai medence, valamint a Fonyódtól délre eső Nagyberek is. Így, ha elképzeljük a korabeli térképet, akkor azon a partvonal öblei, hajlatai nem egyeznek meg a maival. Sokkal több erdő borította a környéket, valamint a települések sem ott helyezkedtek el, ahol ma. A villagazdaságokról felmaradt lelőhelyek egy része ma már a Balaton medrébe esik, mert a vízállás magasabb lett. A szőlőművelés a római kortól fogva ismert a Balatonnál. A déli fekvésű hegyoldalak, a tó közelsége és a Balaton mikroklímája mind-mind kedvezett a szőlőművelésnek. A déli part sokáig elmaradt a Balaton felvidék borvidékei mögött, a Balaton lelle feletti hátságon és a Fonyódi hegyen az uradalmi birtokon voltak nagyobb szőlőskertek. Az Aquincumot az észak-itáliai Aquilerával összekötő hadiút a térségben két párhuzamos nyomvonalon haladt. Az egyik a mai Veszprém-Kapolcs-Tapolca vonalon, a másik pedig a Balaton északi partján. Ez utóbbi a Badacsony oldalában húzódott, majd északnak fordult, ahol kikerülte a mocsaras, vizes Tapolcai medencét. A nyomvonalakat a római villák szegélyezték, napjainkban annak megtalált lelőhelye is jelölik. Ez az út a Balaton nyugati végénél a Fenékpuszta katonai táboron haladt át. A mai badacsonyi római út tehát valóban római alapokkal rendelkezik. Igaz, maga a burkolat már újabb, tehát nem az eredeti utat látjuk. Bár a Balaton jelentése mocsaras, sáros tó, ennek ellenére a ránk maradt írásos források alapján kijelenthető, minden korban kihasználták és felhasználták a Balaton áldásos hatását.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Lényegében ezzel a Henry Fordtól származó idézettel indítja útjára az olvasót a Növekedés kódja című könyv szerzője Várdi Zoltán. Azt írja, ez a kijelentés gyönyörűen rávilágít, milyen hatalmas a hozzáállás szerepe a siker elérésében, és szerinte talán sehol sem látszik ez világosabban, mint az értékesítésben. Ha az üzletkötést leküzdhetetlen akadályként éled meg, írja, akkor azzá is válik. Ha viszont a tanulás és a fejlődés lehetőségeként fogod fel az értékesítést, ezzel a szemlélettel hosszú távú sikerre számíthatsz. Mindjárt kiderül, hogy konkrétan kinek szánta a könyvet Várdi Zoltán, aki B2B értékesítési stratéga, és aki mögött 30 éves felsővezetői és vállalkozói karrier áll, de induljon ez a beszélgetés most azzal, milyen a vállalkozók, cégvezetők viszonya az értékesítéssel.
Én három kategóriába sorolnám a cégalapítókat, akikkel találkozom ezen a téren. Az egyik az, aki valóban azt gondolja, hogy annyira zseniális a terméke, hogy ezt magától felfedezik az emberek. Van az, aki elismeri, hogy fontos az értékesítés és a marketing, de nincs tapasztalata, nincs hozzáértése, tehát kicsit ilyen tanácstanul áll az egész kérdés előtt. És hát van, aki elismeri, tudja, de nem igazából látja azt, hogy hogyan lehet a kapcsolati tőkén kívül értékesíteni. Tehát az ismeretségi körben ugye szívesen beszélget a termékről, de hát azért nem egy hosszú távú stratégia, nem skálázható stratégia, és ezek miatt gondolom azt, hogy a legeslegfontosabb felismerés, amivel találkoznia kell a cég tulajdonosoknak, alapítóknak, az, hogy igenis nem csak fontos az értékesítés, de fontos, hogy hogyan értékesítünk, hiszen csak így fogjuk tudni igazából életre kelteni azt a vállalkozást, azt a terméket, amiről álmodozunk. A tapasztalatom azt mutatja, és most már több mint 200 céggel dolgoztam 26 országban, Európa szerte, ezzel a módszertannal, az a tapasztalatom, hogy igenis ezeket az első lépcsőfokokat meg kell járni, mert onnan érted meg, hogy valóban azok a finomságok, amitől sikeres lesz egy termék, egy értékesítési folyamat, hogy mik azok.
Azt olvastam én, hiszem a könyvben is, de egy interjúban is kiemelte, hogy nagyvállalatokkal dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatokat ötvözte a kisvállalkozásban megfigyelhető működési móddal. Ez miért célra vezető? Szóval miért nem jó vagy egyik, vagy másik?
Mind a kettőnek megvan a saját erőssége és jelentősége. A nagyvállalati kultúrában nyilván a struktúra, a kiszámíthatóság, a tudatosság, azok mind olyan tényezők, amelyektől működik egy nagy vállalat, és ugye én 20 évet lehúztam a nagyvállalati környezetben, és megtanultam ezeket a készségeket és képességeket. A másik véglet az a KKV szektor, esetleg ezek a startupok, technológiai cégek, akiknél igazából nincs meg ez a struktúra, hanem sokkal inkább a tettek mezére lépnek, és inkább a megvalósítás van fókuszban. Mind a kettőnek megvan az erőssége, az én felfogásomban ennek a kettőnek a kombinációja az, ami igazából ideális, mert sajnos a nagyvállalati világban gyakran találkoztam azzal a jelenlettel, hogy annyit tervezgettünk, hogy végén elfelejtettük tevékenykedni. A másik véglet, hogy olyan gyorsan haladott előre egy cég, hogy elfelejtett megkérdezni magának, hogy jó irányba haladunk-e egyáltalán. Tehát én ezt a módszertant úgy alkottam, hogy a tervezés is, meg a megvalósítási képesség is együtt életre keljen.
Beszélnünk kell arról, hogy kinek szól konkrétan ez a könyv.
Kimondottan korai szakaszú, illetve saját kézben lévő KKV-knak, tulajdonosoknak írtam, mert ott érzem azt, hogy a legnagyobb igény van erre a típusú tudásra. Én azt látom, hogy náluk hiányzik ez a gondolatmenet, ez a szemléletmód, illetve ez a készség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet fontos, vagy nem lehet hasznos értékesítőknek, akár tapasztaltabb cégvezetőknek, de azért alapvetően azoknak szól a könyv, akik az út elején járnak, és meg akarják érteni, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt a kiszámítható, hosszú távú számítható bevételt, amivel növekedni tudnak.
Ami szerintem az első meglepetés annak, aki outsider ezen a területen, amikor azt írja a könyvében, hogy nem a termékeddel kell foglalkozni, hanem a potenciális ügyfél problémájával.
Igen.
Ezen sose gondolkodik az ember szerintem.
Hát ugye ez az alapja, alaptétele az egész megközelítésnek, hogy az igénnyel foglalkozunk, és ami nagyon fontos, és ebben kevesen gondolnak bele, hogy szeressük meg a problémát, és ez furán hangzik, de akkor fogunk tudni igazából hatékonyan értékesíteni, hogyha tényleg beleszeretünk abba az igénybe, ami megfogalmazódik az ügyfél fejében, hiszen akkor fogjuk átélni azt, hogy tényleg miért fontos az, hogy mondjuk nekem, most én nyilván üzleti szolgáltatás szempontból nézem, mint vezető, nekem fontos, hogy megfelelő módon férjek hozzá az adatokhoz a cégem belül, hiszen rengeteg különböző forrása van az adatoknak, különböző helyen van. Ha én döntést akarok hozni, akkor segítene egy olyan termék, amivel összetudom szedni ezeket az információkat, és egyszerű módon áttekintem, és akkor adatok alapján tudok döntést hozni. Ha az ember ezt a típusú problémát a fejében megérti, és abból a szemszögből közelíti meg a termékfejlesztés is, meg az értékesítés, hogy erre a problémára én megoldást nyújtok, akkor sokkal, sokkal jobban és hatékonyabban fogja tudni elmondani a vevőnek, hogy miért is jó az a megoldás, amit én nyújtok erre. Tehát nagyon fontos, és ezért is nagyon elítélem őszintén szóval azokat a ajánlatokat, amik ugye a piacon, különösen közösségi médiában vannak, ahol ugye klasszikusan a 20 éves srác a narancssárga Lamborghinivel hirdetve elmondja, hogy ugye heti 2 óra munkával egy Facebook hackkel meg lehet gazdagodni. Ez nem arról szól, tehát én ezeket a típusú szerencse lovagokat nem tartom nagyra, sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan emberek és olyan cégekkel szeretek együtt dolgozni, akik bele szeretnek a problémába, amire megoldást szeretnénk nyújtani, és hosszú távon gondolkodnak, hiszen az lesz hosszú távon eredményes is.
Azt néztem itt a jegyzeteimben, hogy pontosan idézem, fókusz, struktúra és skálázás, ez a hármas egység, ami jellemző a könyvére, tehát ahogyan tagulódik a könyv. És azon gondolkodtam, hogy mivel ön gyerekként Amerikában volt, aztán említett, hogy dolgozott Londonban, és itt Magyarországon is ért, tehát tulajdonképpen világpolgár, rálát különböző üzleti kultúrákra és különböző kultúrák üzleteire. Szóval mi a neuralgikus pont Magyarországon?
Ez a hármas tagolás, amit említett, ugye ez a fókusz, struktúra és skálázás, ugye ez a módszertanomnak tulajdonképpen a struktúrája, ez a, amit ugye angolul launch code-nak hívok, ugye ez a launch code, amit ugye magyarul növekedés kódnak fordítottunk le. Ez az, amit tulajdonképpen alapját képezi a módszertannak, amit tanítok, és amit átadok az ügyfeleimnek is, és tulajdonosnak, vállalkozóknak. Ugye az a három pillér nem véletlenül született így. Tehát mind a három pillér egy adott tipikus problémára ad választ, és ilyen szempontból nem látom azt, hogy nagyon-nagyon eltér Magyarországon, mint mondjuk másik országokban azoknál a cégeknek, akik mondjuk ebben a szakaszban vannak. Ugye a fókusz az arról szól, hogy legyen egy nagyon fókuszált ajánlatok és üzenetünk a piac felé, hogy megértsék az ügyfelek, a potenciális vevők, hogy miért minket választanak. Tipikus probléma az, hogy ugye találkozom egy céggel, és megkérdezem, hát kinek szól a termék, azt mondja, mindenkinek. Na most az a baj, hogy mindenki nem vesz terméket, hanem egy személy vesz terméket, vagy szolgáltatást. Tehát minél jobban le tudjuk szűkíteni, és pontosan megfogalmazni, hogy kinek milyen problémáját oldunk meg hogyan, az egy sokkal eredményesebb lesz az a bizonyos zajon való áttörésben, amiről korábban beszéltünk. Tehát ezt úgy szoktam mondani, ez a lándzsanek a vége, a hegye, ami áttöri a falat, ugye ez a fókuszált ajánlat. Az egy tipikus probléma. Másik tipikus probléma, hogy ugye, ahogy említettem korábban, nagyon kapcsolat alapú értékesítés zajlik, ami Magyarországon kiemelten benne van, hogy kit ismerek, ugye? És ez is egy olyan megközelítést feltételez, hogy mindig ott lesz valaki, akit ismer, aki majd megveszi, amit én árulok, csak hát sajnos nem így működik a világ. Nem beszél arról, hogy ezzel nagyon leszűkül a mozgástered. Tehát én a struktúra mentén azt értem, hogy határozzuk meg, hogy ki az ideális ügyfeled, ha az megvan, és azt leírtuk, akkor keressük meg azt a módot, hogy ahhoz az ideális ügyfélhez eljussunk. És ugye általában az értékesítésben három értékesítési csatorna van, a direkt értékesítés, az, amikor mi elmegyünk, és direkten megkeressük azt a céget. Van a partnerségek, amikor más szervezetek, személyeken keresztül az ő hitelességüket, az ő elérésüket kihasználva jutunk el egy ügyfélhez, vagy a harmadik pedig, mikor bejövő érdeklődések vannak, ugye általában a social media, vagy valamiféle marketing akcióként minket keresnek meg. És mind a három esetben arról szól, hogy egy struktúra mentén haladjunk mind a három úton, és ki fog alakulni, hogy a három közül melyik az, ami legeredményesebb, melyik, ami kevésbé, mely, ami túl nagy ráfordítást igényel, tehát nem éri meg. Tehát ezek mind olyan döntések, amik ugye folyamat alatt kialakulnak. És a harmadik pillér, ugye ez a skálázódás, ez arról szól, hogy nyilván véges az embernek az energiai ideje, van egy pont, ahol már te, mint személy nem tudsz mindent csinálni, ezért fel kell skálázni a tevékenységedet, és itt van az a pont, ahol egyrészt egy nagyon világos keretrendszer mentén, célok mentén meghatározod, hogy mit szeretnél elérni, követed azt, hogy a különböző tevékenységek közül mi az, ami működik, mi az, ami nem, tehát adatok alapján méred, és utána pedig egy csapatot építesz, aki ugye kiegészíti a te tevékenységedet. És ez a három pilláros rendszer az, ami együtt választ ad azokra a problémákra, amikkel leginkább találkozok a vállalkozókkal való együttműködés során.
A növekedés kódja. Értékesíts úgy, mint a legsikeresebb vállalkozók. Várdi Zoltánnal beszélgettünk szemléletformáló, gyakorlatias könyvéről. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.